Már hetek óta zajlik, és hát a Hormuzi szoros az egyik nagyon fontos energia és persze szállítási ütőere a világnak. Ez napnál világosabban kezd bebizonyosodni, mert hogy Dél-Kelet-Ázsiában számos helyen energetikai vészhelyzetet, spórolási programokat indítottak el, és hát Európában is jó néhány ország meglépte, Magyarország egyelőre nem, és nagyon úgy tűnik, hogy a helyzet csak bonyolódhat az elmúlt órák fejleményei alapján, de valójában milyen most az aktuális energiahelyzet, mennyire van akár mondjuk itt Európában vészhelyzet? Kérdezem Holoda Attila energetikai szakértőt, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát tulajdonképpen vészhelyzetről beszélhetünk, bár még ez nem jelentkezik, ugye a benzinkutakon még nem nagyon tapasztaljuk azt, hogy hiány lenne, bár korlátozások már itt-ott előfordulnak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Hormuzi szoros és az ottani lezárás az valójában nem direkt módon érinti Európát, hanem közvetve, viszont ez a közvetve történő érintés azonnal az árakban jelentkezett. Ugye most megint arra ébredtünk, hogy ilyen 110 dollár körüli olajárakra virrat föl a nap, ami azt jelenti, hogy nem igazán látjuk egyelőre azt a fajta kilátást a békére, amit megígért a Trump elnök, illetve látszik, hogy az irániak tovább folytatják ennek a szorosnak a tűz alatt tartását, és ráadásul bekapcsolódott ebbe a mostani új szituációba egy újabb szoros, egy újabb szűkület a tengeri szállítási útvonalakon. Ez a Vörös-tenger és a Suezi csatorna kapujában lévő Bab el-Mandeb szoros, amelyiket ugye a jemeni huszi lázadók azok próbálnak ellenőrzés alá vonni, és ugye ez egyfajta alternatív útvonala lehetne azoknak az öbölmenti országoknak, amelyek valamilyen úton-módon akár vezetékes szállításra megpróbálják kikerülni a Hormuzi szoros, de szemmel láthatóan ez a fajta konfliktus lehetősége szélesedik és nem szűkül.
Tegnap már egy dubai tankerhajó is kigyulladt, aztán izraeli olajfinomítót is ért dróntalálat, és hát nem tudjuk, hogy erre mi lesz az amerikai-izraeli reakció. Energetikai létesítményeket már az elmúlt napokban Irán részéről is támadtak az izraeli-amerikai vadászbombázók. Mennyire komoly a helyzet? Mert úgy értem, hogy ha ez tartósan így marad, mondjuk akár 2-3 hónapra, mert elindul egy szárazföldi offenzíva az Egyesült Államok részéről, ez simán jelenthet 200 dolláros kőolajárat, mint amiről már hallani?
Én azt gondolom, hogy akár benne van ez is a kalapba, hogy akár 200 dollárt is elérjük. Most egyelőre az látszik, hogy ugye tartósan kiesett a világ kőolaj forgalmának nagyjából olyan 20%-a, 15-20%-a, ami ugye az öbölmenti országokból származik. És mivel ezek az országok látják el alapvetően a nagy ázsiai országokat, Kínát, Indiát, Dél-Koreát és Japánt, azért ezek az országok megjelentek azokon a piacokon, elcsaklízva úgymond az eladókat az európai piacról, akik nyilvánvaló, hogy innentől kezdve egy olyan árversenybe kényszerülnek bele, ami felfelé tolja az árakat. Ez ugye nem látszik még mindig, ahogy említettem az elején az árakon, de valóban azt látom, hogy ez a konfliktus önmagában is elhúzódhat még egy jó néhány hónapig, különösen, hogyha kiterjed a szárazföldi tevékenységre és a harci cselekményeknek a területe, és nem csak oda-vissza bombázások és rakétázások lesznek, ami egyfajta tesztelése a különböző rakéta védelmi rendszereknek, de az is látszik, hogy miközben valóban sikerült Iránnak egy jelentős rakétakészletét megsemmisíteni. Ugyanakkor a sokkal olcsóbban, de mondjuk úgy, hogy helyi szinten gyorsabban és elég hasonló pusztítást elérő drónokat, illetve kazettás bombákat is bevetni, amit ugyan tilt a nemzetközi jog, tehát mégis azt látjuk, hogy ennek a bevetése megtörtént, és élnek is ezzel. Ráadásul egyre inkább afelé sodródunk, hogy azok az arab országok, amelyek eddig megpróbálták ettől a háborútól viszonylag távol tartani, és nem direkt módon bevonni saját magukat ebbe a háborúba, amennyiben kiterjed valóban háborús veszélyeztetés, például arra az öbölre, a Pandela-Mandeb öbölre, vagy szorosra, ami ugye érinti Szaúd-Arábiának és a többi arab országnak a hajózhatóságát és a áruk szállítását, akkor bizony elképzelhető, hogy tovább szélesedik ez a konfliktus, és mondjuk Szaúd-Arábia belép a háborúba akár Jemen ellen. Ez nagyon komoly feszültséget jelenthet, ami úgy néz ki, hogy éppen a ön által is említett támadások, amelyek ma már az olajipari és a földgázipari infrastruktúrákat is támadják, az bizony olyan sérüléseket okoznak ezeken a technológiákon, amelyeknek az elhárítása vagy rendbehozatala az nem egy-két perc alatt fog megtörténni, hanem sokkal lassabb idő, akár hónapokat, akár éveket is igénybe vehet, és ez bizony előrevetíti azt, hogy magasan tartott energiaárakkal kell megbarátkozunk az elkövetkezendő időszakban, azon túl, hogy természetesen lehetnek ellátási problémák, de alapvetően az európai ellátási probléma az még nem direkt módon jelentkezik, kivéve a dízel forgalmazás, hiszen Európának egy alapvetően nagy dízel igénye van, és ehhez kapcsolódóan kicsi a dízel előállítási képessége, ezért mindig is importra szorult. Hogyha ebben lesz bármifajta forgalmazási probléma, elérési probléma éppen a tengeri útvonalak korlátozása miatt, az bizony hosszú távra visszavetheti, és mondjuk úgy, hogy felülvizsgálatra kényszerítheti a világenergia felhasználását.
Mondta ezt a hajó eltérítést, úgy értem, hogy ráígérnek mondjuk az ázsiai vevők, és akkor Európa helyett hirtelen Ázsiába indul el a hajó. Lehetett erről olvasni, hogy tegnap ez már 3-4 hajó esetében megtörtént. Erre kell számítani, hogy akkor aki többet ígér, afelé indul el a hajó?
Igen, nagy valószínűséggel úgy néz ki, hogy ugye éppen abból következően, hogy a távol-keleti országoknál már bizonyos korlátozásokat voltak kénytelenek ellenőrizni, például Dél-Koreában, szintén a benzinkút hálózatoknál. Ez arra fogja sarkalni ezeket a távol-keleti országokat, hogy ráígérjenek ezekre az eredetileg Európába tartó tankerekre, és elcsábítsák a saját területek felé. Márpedig a kereskedők sok esetben nem foglalkoznak azzal az erkölcsi, mondjuk úgy, hogy megfontolása, hogy én már valakivel leszerződtem, hogy az előzetes fizetés után elindítottam a szállítmányomat felé, hogyha felé ígérnek, és ezzel tudja akár ezt a, akár a büntetés részét is kompenzálni, akkor bizony meg fogja fordítani azt a hajót, és el fog indulni Ázsia felé, ami természetesen azzal járhat, hogy Európának a nyersanyag behozatalnál is, tehát a nyerskőolaj behozatalnál is hiányai lehetnek, és akkor Európa is valamifajta a korlátozása fog kényszerülni.
Amikor ránéztünk az egyik kollégámmal a térképre, a földgolyóra, akkor azon gondolkodott az ember, hogy ha például Egyesült Államok, vagy Kanada, vagy akár a mexikóiból tudna esetleg elég olajat termelni, akkor alternatív útvonalként óriási kerülő, de mintha a csendes óceán kínálná magát. Bármiféle terv vajon van arra, hogy a csendes óceán komolyabban nemzetközi útvonallá válhat, szállítási útvonallá?
Könnyen elképzelhető. Ez egy újabb csatorna fog megint bejönni a képbe, a Panama csatorna, bár az úgy néz ki, hogy az amerikaiak fennhatósága és ellenőrzése alatt áll, de mégiscsak van egyfajta szűkület szintén elérni a csendes óceán. Tehát, ahogy ön is mondta, az egy sokkal-sokkal hosszabb útvonal. Nagy valószínűséggel, hogyha le akarják kerülni például ezt a Vörös-tengeri szűkületet, tehát a Szőzi csatornán át Európa felé tartó tengeri útvonalat, akkor megoldható ez akár úgy is, hogy Afrikát megkerülve próbálják elérni az európai kikötőket, de hát ez alsó hangon 3600-3800 tengeri mérföldre hosszabb utat jelent, ami természetesen időben is meg fogja sokszorozni például az elérhetőség és a szállításnak a útvonalát. Tehát mindenképpen bármelyik útvonalat nézzük, akár a csendes óceánét, akár a másik útvonalat, valamilyen úton módon az európai ellátást érinteni fogja ez a fajta útvonalkorlátozás, ami jelenleg a levegőben van, ugye a Hormuzi szoros és a másik a Szuezi csatornán vezető tengeri útvonal esetében. Még hogyha meg is próbálják lekerülni, akkor is ez nyilvánvaló, hogy nem csupán időben, hanem árban is meg fog jelenni, és ez előbb-utóbb rá fog pakolódni a nyerskőolaj árára is.
Földgáz tekintetében mekkora probléma, mert ugye Európa az orosz-ukrán háború miatt az orosz földgázról egy-két államot kivéve szinte teljesen levált, és hát a cseppfolyósított földgáz gondolom nagyon jól jönne Dél-Kelet-Ázsiának is. Mennyire, és hát Katart például ugye komolyan bombázta az iráni vezetés drónokkal, rakétákkal támadták, ahol a kitermelés állítólag komoly javításra szorul, mint hogy ilyen 5 éves időpontot is mondanának. Szóval a földgáz terén mennyire lehet komoly ellátási problémára számítani?
A helyzet megint hasonló a kőolajhoz. Alapvetően Európa nem szerez be olyan túl sok LNG gázt, azaz folyékony földgázt a távol-keletről, vagy a közel-keletről, és azok a források alapvetően a távol-keleti eladókat célozták. Az látszik, hogy az európai LNG ellátásnak a jelentős része, a domináns része most már bőven 50% feletti az Amerikai Egyesült Államokból érkezik. A második helyen egyébként az Oroszország felől érkező LNG kapacitások jelentik, amelyek viszont nem bővíthetők. Tehát ott azért tudni kell, hogy az oroszoknak véges a LNG előállítási kapacitásuk, még hogyha Európa akár lazít is például az LNG gáz elérhetőségén Oroszország irányába, azaz a korábban bejelentett szankciókon elkezd esetleg lazítani, akkor sem képesek az oroszok drasztikusan megemelni például az onnan származó LNG-t. Az érdekes szituáció, hogy az alternatív források között afrikai országok fognak megjelenni, elsősorban a Szahara alatti területeknél lévő feltörekvő országok, mint Nigéria, Mozambik, Angola, amelyek LNG előállítási kapacitása még korán sincs kihasználva, és látszik is, hogy ma már például Afrikából nagyjából kétszer annyi LNG érkezik Európába, mint a közel-keletről. Tehát önmagában itt sem az az alapprobléma, hogy mondjuk, hogyha kiesik a katari beszállítás, akkor nagyon mondjuk megtorpedózna az európai vevőket, hiszen nem nagyon értek vele, viszont éppen abból adódóan, hogy megint bejön a távol-kelet és annak a hatalmas energia igénye, ez bizony azzal fog járni, hogy megpróbálja elszitkázni elsősorban az amerikai beszállítókat, és ugye ebből a szempontból megint bejön az, hogy esetleg például a csendes óceán való, gyors csendes óceán keresztül történő gyorsabb eléréssel az amerikaiak például a távol-keleti fogyasztókat LNG gázzal könnyebben, magasabb áron fogják tudni mondjuk kiszolgálni, és ez megint abba az irányba vezeti az egészet, hogy akkor a két nagy piac, tehát az európai és a távol-keleti piac, az elkezd egymással versenyezni árban, egymás felé ígérnek, és elcsábítják egymás elől, vagy megpróbálják elcsábítani ezeket a forrásokat, és nyilván ezek a források abba az irányba fogják szállítani az LNG-t, ahol a többet ígérnek számukra. Tehát mindenképpen lehet hatása az európai földgáz beszállításra. Ez látszik nyilván, és azonnal meg is látszott az európai földgáz árának az alakulásán. Jelenleg mondjuk az elmúlt, tehát a év első két hónapjában tapasztalt 30 és 40 euró körüli árról azonnal följebb tolódott nagyjából egy olyan 10-15 euróval az ársáv. Mostan 54 euró megawatt óránkénti ára a földgáznak, és nyilvánvaló, hogy egyébként ehhez igazodik az LNG ára is, tehát a vezetékes földgáz ára, ahogy megy följebb, az LNG ára is meg fogja követni, vagy követni fogja. Jelenlegi információk szerint az is olyan 52 és 53 euró per megawatt órás áron kerül értékesítése, ami egyébként még mindig olcsóbb, hozzáteszem, mint a TTF-en forgalmazott vezetékes földgáz ára, hiszen ott mégiscsak van egyfajta verseny, érkeznek a hajók, tehát ezek a hajók, ahogy egyre kevesebb fog érkezni, és egyre többet csábítanak el a távol-keletre, bizony talán ez a különbség is el fog tűnni, vagy éppen meg fog fordulni, hogyha nem tudja Európa a saját vezetékes gáz betáplálását növelni. Erre lehetősége gyakorlatilag az északi-tengeri klasszikus gáztermelő országok, Norvégia és Anglia irányából van lehetősége, illetve az észak-afrikai gáztermelő országok, elsősorban Algéria területéről, ahonnan szintén vezetéken a földközi tengeren keresztül érkezik gáz. De hát ennek a gáztermelésnek a fokozása és az abban lévő tartalékok azért elég szűkösek. Ráadásul Európa továbbra is jóval több földgázt használ, mint amennyit saját maga maga elő tud állítani. Tehát még hogyha az adott országok, az európai országok megpróbálják a saját kitermelésüket valamifajta újabb motivációs rendszerrel és adócsökkentéssel esetleg afelé eltolni, hogy a hazai termelők azok minél többet termeljenek, azért ezeknek a korlátai megvannak. Európa nem azért nem termel több gáz, mert nem akar, hanem azért, mert egész egyszerűen szűkösek a lehetőségei.
Hát egészen bonyolult és mondhatni drámai kép kezd kialakulni. Jobb lenne mondjuk, hogyha háborús cselekmények abban maradnának, és akkor valahogy a piac helyre rázódna. Még csak nagyon röviden, ha mondjuk ma bejelentenék, nincs rá esély, de ha ma bejelentenék a harcok végét, akkor az energiapiac mennyi idő alatt rázódhatna helyre?
Hát éppen abból adódóan, ahogy ön is említette, hogy itt bizony energiai technológiákat ér támadás, és ezeket helyre kell hozni, ezeket újból fel kell leginkább építeni, ami azért több hónapot, akár éveket is igénybe vehet. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy normalizálódjon, hogyha holnap mondjuk bekövetkezzen hirtelen a béke, legyen úgy, akkor is legalább 4-5 hónap, de inkább egy éven belül letehető az, amikor normalizálódik a piacon a például az árviszony és az ellátásbiztonság.
Holoda Attila energetikai szakértőt hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, minden jót, viszonthallásra.
Reggeli Monitor.
A Hold és Mars missziók, például a NASA és más űrügynökségek tervei már nem csak felfedezésről, hanem hosszú távú jelenlétről, sőt kolonizációról szólnak. Egy friss kutatás arra figyelmeztet, az emberi szaporodás az űrben jóval bonyolultabb lehet, mint eddig gondolták. Az ausztrál kutatók mikrogravitációs környezetet szimulálva vizsgálták a spermiumok, petesejtek és embriók működését. Az eredmények szerint a súlytalanság jelentősen rontja a hímivarsejtek mozgását és navigációját, ami már önmagában csökkenti a megtermékenyítés esélyét. Állatkísérletekben egereknél 30, sertéseknél 15%-os visszaesést mértek. A problémák azonban itt még nem érnek véget. A megtermékenyített petesejtek fejlődése is lassabb volt a Földitől eltérő gravitációs viszonyok között. Mindez azt jelenti, hogy a gravitáció nem csak fizikai, hanem alapvető biológiai tényező is. Hiánya a teljes reprodukciós folyamatot érinti, a megtermékenyítéstől az embrió kifejlődéséig. A kérdés egyelőre inkább elméleti. A jelenlegi tervek szerint a tartós holdi jelenlét legkorábban a 2030-as évek közepén valósulhat meg, és még messze van az a pont, amikor az űrben történő gyermekvállalás reális opcióvá válik. A kutatások azonban már most jelzik, hogy a kolonizáció nem csak technológiai, hanem komoly biológiai kihívás is lesz az emberiség számára.
Ez a Reggeli Monitor.